szép jó reggelt jó kívánunk reggelt. Mindenkinek.
Ez itt a Rádió olyan jó Café. Kedvem lesz.
Igen, neked ettől mindig jó kedved nagyon lesz. Ez szeretem. A te zenéd, ezt azért csináltuk, hogy neked jó kedved legyen.
Igen, a napembere szignáltól jó kedvem lesz, meg attól is, hogy itt ül a napembere.
És a napemberét hadd konferáljon fel úgy, hogy az én két gyermekem, akik egyébként most indultak pont iskolába és óvodába, szia Gazsi, szia Bella, tudjátok ki a vendégünk? Aki a lassulási versenyt írta, a Domban inneni meséket, Lackfi János, többek közt. Ezeket írta. Szeretettel köszöntünk téged itt a Rádió Café stúdiójában.
Sziasztok, jó reggelt!
Hogy vagy?
Jó, köszönöm szépen, abszolút mértékben.
Na most az lesz, hogy egy csomó téma van veled kapcsolatban, és hoztál könyveket is, lesz felolvasás is, lesz beszélgetés is. A Beigli Köztársasággal kezdeném én.
Oké. Okay.
Hát nemrég volt a könyve mutatója, igazából
így van,
a
így
könyvhéten. És, vagy könyvfesztiválom, bocsánat, és... arra gondoltam, hogy én rögtön arra térnék rá, hogy amit én folyamatosan látok nálad, hogy te nagyon vizsgálod, figyeled azt, hogy milyenek vagyunk mi. Tehát, hogy mindig és sokat és állandóan el vagy foglalva azzal, hogy valahogy ábrázolj minket, magunkat, humorosan, cinikusan, reálisan, így vagy úgy, igen, de hogy ez igazából hosszú-hosszú évek óta köteteidben mind felelhető. Ugye volt is egy olyan, milyenek vagyunk mi magyarok egy, milyenek vagyunk mi magyarok kettő, tehát ez egy nem titkolt szándék volt, hogy ennek utána járj, de hogy én azóta is látom, hogy ez nem kopott ki.
Hát ez, aki író ember, az legalább egy kicsit, de inkább nagyon szerelmes az életbe, meg a többi ember életébe. Egyszer például elmentünk BKV hajókázni egy barátomán, kiderült, hogy én se ültem még ilyenem, pedig már egy jó ideje volt. Na akkor kihasználjuk. És akkor mentünk, és mellettünk, hát közelünkben ült két nő, akik elkezdtek beszélgetni, és akkor családról, meg mindenféle dolgokról, Istenről, stb. És akkor leszálltunk, és mondta a barátom, aki egy diszkrét és nagyon helyes lélek, és nagyon szeretem, mondta, hogy hát ő alig bírt úgy ülni, hogy ne hallja, hogy mit mondanak, hogy én meg alig bírtam úgy ülni, hogy egy kicsit jobban hallja, hogy egy helyet kellett volna cserélni, mert ugye én ilyenkor vámpír módjára szívom ki az életet az emberekbe, és aztán persze az saját véremet hozzá kell egy kicsit keverni, mert az egyetlen ember, akit valamennyire jól ismerek, és hát nyilván magamat se tökéletesen, az én vagyok. Úgyhogy mindig lopom le a gesztusokat, a mondatokat, a helyzeteket, szituációkat, és ebben a Beigli Köztársaság kötetben ebben 80 kis történet van, ami maiak, tegnapiak, holnapiak, és tragikusak, komikusak, vagy leginkább én azt szeretem, amikor a kettő együtt, tehát ilyen tragikomikusak.
Kicsit rímel ez a fajta megfigyelés az én szakmámra, mert ezt én is szoktam alkalmazni, amikor úgymond figuralesen vagyunk.
Ez muszáj, nem?
Igen. Volt is, amikor beépítettem, mondjuk az utcán láttam egy érdekes menést, ahogy menést. De hogy ahogy
furajárások minisztériuma.
Igen, az a másik nagy kedvencünk otthon, de hogy ezeket abszolút beépítjük, vagy olyan hanghordozást, vagy olyan beszéd, hát most nem hibát, de hogy olyan beszéd stílust, amiből tök jó karaktereket lehet hozni, és ezeket tök jól lehet interpretálni a színpadon. Úgyhogy ez engem nagyon érdekel. Van erre esetleg valami jegyzetfüzeted, amiben ezt gyűjtöd? Nekem
abszolút,
volt.
Abszolút. Mindig nálam van a farzsebemben, és volt is, felszálltam a kismetróra, és előkapom rögtön, mint egy ellenőr, előkapom a farzsebemből a jegyzőkönyvecskét, és akkor szemben velem egy tisztes, középkorú szemüveges úr felkiált, hogy akkor igaz! És mondom, hogy tessék parancsolni, mire tetszik. És azt mondja, hát, hogy mindig van magánál jegyzet. Hallotta valami interjúban, hogy én ezt mondtam. És akkor tényleg, de hát annyi elég, hogy valaki, mit tudom, a mobiljával járkál az utcán, és azt mondja, hogy na akkor szervusz, vízibusz. És már megvan a figura, tehát hogy ennyiből tulajdonképpen meg tudok csinálni valakit. Így utoljára mondjuk Isztambulban köszönt rám egy török, mert vagy valamiért ők ezt ismerik, ezt a szervusz, vízibusz. És szervusz, vízibusz, és akkor my wife is Hungarian, és mindegyiknek magyar a felesége, persze fenét, mert szeretné eladni a cuccát neked. Vagy valakivel beszélgettem, én mobiltelefonon, és akkor azt mondtam, na jó, akkor lerakom, mert megjött a kajci majcím. És ugye én ezeket szeretem, sőt, én a saját beszédemben is ezeket a modorosságokat szeretem így beépíteni, és aztán kikopik mellőle az irónia egy idő után, és akkor ott állok, mint egy ilyen levitézlet karácsonyfa talpig a mások modorában, és akkor a nejem ilyen finoman figyelmeztet, hogy lehet, hogy ezt így nem kéne, mert a többiek nem ismerik ennek a szónak az én idiolektusomban való történetét, tehát hogy ez jön valahonnan és megy valahová egy sztoriba, én meg ott ragadtam ma.
Hát akkor ez igaz lehet, nem? Hogy a beszéd az meghatározza a karaktert.
Hát ha nagyon is.
Hát abszolút, de mozdulat is, helyzet is, hát szóval akár szó nélkül, és ezt mondjuk így színésznek nem is kell mondani, hogy egy szó nélkül el lehet játszani egy szerepet. Láttam egy nagyon szép és nagyon kemény filmet, az a cím, hogy A kemény fiúk, és abban az egyik szereplő az néma. És hát persze egy trauma miatt, mert valaki megerőszakolta rendszeresen, stb. És nem szólal meg. De belső hangja persze van, egy kicsit csala rendező, és az a belső hang akkor egyébként fontos dolgokat mond ki.
Én egyszer láttam egy ilyet színházban, a Mohácsi János rendezte, nem fogom tudni pontosan a címét, és a Lázár Kati, hát fantasztikus színésznőnk, ült az egész felvonás alatt, azt hiszem bal hátul, és egy orvosi rendelő, vagy hát egy kórházba játszódott, szótlanul, de nem tudtál más nézni, csak őt egy órán keresztül, és az volt a szerep, hogy a végén, amikor mennek ki a szereplők, akik beszélgetnek, oda szól az egyik orvos, hogy ja, egyébként nem tudom, milyen néni most már hazamehet, nem élte túl a gyerek. És tehát, hogy nagyon kegyetlen volt, de ott volt erre egy nagyon erős példa, hogy lehet szó nélkül egy karaktert ábrázolni, és ezek nagyon, nekünk például a főiskolán, én Asár Tamás Novák Eszter színi növendéke voltam, nálunk volt olyan vizsga, amikor csak testrészekkel csinálhatunk jeleneteket, csak belógó kezekkel, lábakkal, és ezek is mind-mind annyira szélesítik egyébként pont a karakterábrázolásnak a spektrumát, hogy mondjuk egy filmen sokkal könnyebben játszol már csak egy picit a válladat, ha megemeled egy adott ponton. Igen, vagy, ezek igen. Azért nagyon fontos dolgok, és ha megnézed az amerikai film színészetben, meg filmművészetben, egy Al Pacino, vagy egy Robert Downey író, vagy még a DiCaprio is, meg persze nagyon sokan, csak ők nekem ilyen nagyon nagy általonok, tehát ezt parádésan művelik, úgyhogy igen, visszatérve valóban a hang az már, hát az gyakorlatilag az egyik ilyen legkézenfoghatóbb karakter meghatározó.
Ott van a nézése meg a járása mellette.
De akkor 0-24-ben benne vagy ebbe a sztoriba, hogy gyűjtöd a történeteket, gyűjtöd azt, hogy miből mi lehet, tehát, vagy pedig rögtön, ahogy hallasz valamit, arra rááll az agyad, hogy is.
Persze, abszolút, tehát, hogy itt igazából az van,
de
hogy...
De miért ez? Hogy, azért, mert író vagy?
Igen, ez ilyen szakmai ártalom.
Azért, mert te ilyen vagy, és ezért vagy író?
Bányász lennék, akkor tüdőbajom lenne. Ez azért mégis egy kicsit jó. De egyébként nem biztos, tehát ezért ez is meg tudja enni az életedet, tehát, hogy érdemes arra figyelni, vagy én legalábbis próbálok szisztematikusan figyelni rá, hogy mondta egyik barátom, hogy üdögéltünk egy kávézóban, és beszél és azt mondja azért, figyelj, Laci János, te nagy franc vagy, mert egyszerűen komolyan érzem rajtad, hogy amikor csak úgy hagyod, hogy beszéljek, és akkor te szkenneled a környezetedet, hogy hol a téma, komámasszony, és amikor meg elkezdesz rám figyelni intenzíven, akkor tudom, hogy tojsz a fejemre, csak szívod ki belőlem a témát, te mocsok. És szóval, tehát, hogy meg tudja enni az ember életét, hogyha csak szakmázik folyton, úgyhogy szoktam ilyen szakmamentes kicsit magam, tehát így hagyni, hogy éljek, vagy levegőt hagyni magamnak, ami nem azt jelenti, hogy nem eshet be egy szó, vagy egy hang, vagy egy valami, tehát csak hogy kevésbé élesedjek.
Na, hát ezért mondom, hogy nem lehet, hogy az, hogy te ilyen vagy. Tehát te, neked a személyiséged ilyen, és ezért vagy te író. Tehát amennyit hát te termelsz...
Van valami.
Megnémulok lassan. Tehát, hogy amit akár a közösségi portálon is...
Igen, nagyon aktív
tehát
vagy.
Rengeteget írsz.
Igen, azért annak a részben a hogy is mondjam, az újra felhasználás is a titka, mert hogy nagyon sokszor nagyon kedvesen és megtisztelő bizalommal azt gondolják az emberek, hogy hát hú, akkor ezt mindent, amit kitettem, aznap írtam csak nekik, csak és akkor úgy meg is vigasztalom mondjuk egy 20 évvel azelőtti szomorúságért, ami lehet, hogy már akkor is hogy olyan kicsit avittas volt, csak éppen akkor írtam meg, vagy hogy milyen jó, hogy ilyen vidám vagyok ma, és akkor lehet, hogy nem is vagyok annyira vidám. Persze tehát, hogy ez a látszási, meg a, ugye mindenféle médiák, meg rengeteg műsor, tehát te mindenhol ott vagy, nem minden dobozban vagyok ott, csak úgy ismétlik, konzervből előveszik. De az biztos, hogy ez is szokták mondani, és akkor te minden nap írsz, hát mondom, miért te minden nap bemész a munkába? Tehát, hogy ez, van egy ilyen művész elképzelésünk, hogy majd, hogyha ezt meg is akarom írni egy novellában, hogy Kovács bácsi bemegy a munkába, és akkor úgy kezelik, mint művész, tehát, hogy jaj, nincs ihlete szerintem, figyelj, ne ne add oda neki ezt a doksit, ne kelljen iktatni, mert én látom rajta, hogy ma valami nem stimmel, hanem rakjunk
be. De milyen jó lenne így működne, nem?
Majd de jó lenne.